Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és nagy kihívásnak tekintem, hogy egy ilyen finom ebéd után 2 órai kezdettel, 2:45-kor ébren tartsam a testvéreket, de ha nem alszik el mindenki, az már nekem hála ok lesz ilyen értelemben. Vannak olyan baptista hagyományok, amik nem jók, de praktikusak. Maradjunk ennyiben. És vannak olyanok is, amik viszont nagyon jók és nagyon praktikusak. Ilyen például a közös ebéd. Nagyon jól lehet a testvéri kapcsolatokat ápolni. Igaz, hogy előtte valakiknek el is kell készíteni azt az ebédet. Köszönjük is szépen azoknak a egri vagy eger környéki testvérnőknek, akik tegnap elkövették ezt a töltött káposztát. És ugye Vácot úgy módosítottuk azt a rövid kis étkezés utáni gyermekimát, hogy aki ételt, italt adott, az most már mosogasson is el. És emlékszem, amikor ezt Karcagon elmondtuk, akkor a karcagi nőtestvérek nagyon ki voltak ránk akadva. Micsoda egy társaság ez. De hát, ha úgy földi relációba gondolkozunk, akkor tényleg azt szokott elmosogatni édesanyák, nagymamák, akik meg is főzték. Persze, ahol rendkívül tehetséges fiú gyermekek vannak, ők is gondolom, hogy nagyon sokszor, amiből ők esznek, azt el is mosogatják. Kedves testvérek, a délutáni ige talán nem hálaadó napra tartozó egyfelől, de majd meg fogják látni a testvérek, hogy a délutánban arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy egy az, amikor mi adunk hálát, és mi megköszönjük imádságban a Jóistennek mindazt, amit adott nekünk. A másik viszont, ami kívánom, hogy az egri és az eger környéki testvérek életében is történjen meg, ha nem is minden nap, mert ez túlzás lenne, de azért rendszeresen, hogy a testvérek életéért, tetteiért mások adnak hálát. És a testvérek életén keresztül mások veszik azt észre, hogy ezekben az emberekben több van, Isten lelke van, azért tudnak bizonyos értelemben jót tenni. És ehhez az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 28. részéből olvasnék 10 igeverset, fennállva hallgassák meg a testvérek. Tehát apostolok cselekedeteiről szóló könyv 28. fejezetéből az első verstől olvasom. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadták. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget előjárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, kérünk téged, hogy elevenítsd meg a mi testünket, Kérünk téged, hogy elevenítsd meg a mi szellemünket, hogy be tudjuk fogadni a te üzenetedet, és a hétköznapok forgatagában emlékeztess bennünket az itt tanultakra, vagy az itt hallottakra. Uram, köszönöm te néked, hogy bízhatunk benned, és kérlek, adj örömöt a mi szívünkbe, hogy érezzük, te is jelen vagy itt közöttünk. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Hát a délelőtt azt mondtam a testvéreknek, hogy egy 2800 éves történet az, ami előttünk van, akkor most azt kell mondanom a testvéreknek, hogy ez csak 2000 éves történet. Nagyon valószínű, hogy Krisztus után 61, 62, 63 tájékán érkezik majd Pál apostol Rómába, ahol majd 2 évet tölt el szobafogságban, és az útja sem volt mindennapi. Eleve sokat gondolkodik a hívő ember azon, hogy egy ilyen nagy misszió munkása az Úrnak, mint Pál apostol, miért tölt el szinte feleslegesen éveket, legalább 4 évet tölt el Pál apostol megtérése után börtönben. Mi azt gondolnánk, hogy akit Isten szeret, az csak egyféleképpen álthatja meg, különösen akkor, hogyha az ő szolgálatában áll, hogy újabb és újabb gyülekezeteket alapít, újabb és újabb embereket vezet Krisztushoz, és a mi sztereotípiánkkal ellentétben az ige arra tanít bennünket, hogy akit Isten szeret, és akinek a szíve Istené, az sem mindig szabad. Igenis, vannak az életben olyan külső körülmények, amiket nem mi befolyásolunk, amik tőlünk teljesen függetlenek, még ha imádkozunk is érte, például ilyen egy ország békéje vagy éppen háborúja. Semmivel sem vagyunk különbek, mint az ukrán baptista testvérek, és tessenek megnézni, hogy hogy megtanultuk azt a megyét, hogy Luhansk. Előtte 40-50-60 évig tudtuk, hogy van Szovjetunió, aztán tudtuk 92-től, hogy van Ukrajna, de azt nem tudtuk, hogy van Luhansk megye, most pedig kívülről tudjuk, hogy van. És ott is imádkoznak a baptista testvérek, elmondom őszintén a testvéreknek, hogy a 90-es rendszerváltás óta Ukrajnában nőtt leginkább a baptisták létszáma. Közel 10-szeresére nőtt. Olyan szegénységben, hogy van olyan falu, ahol még áram sincs. Sose fogom elfelejteni azt a lelkész konferenciát, amit egy amerikai gyülekezet tartott Budapesten, és kelet-európai misszió munkásokat hívtak meg, megfáradt misszió munkásokat, úgyhogy a végén mondtuk, hogy minket ne hívjanak meg, még nem vagyunk megfáradva. És ott volt egy ukrán házaspár, és előre hívták őket, és a feleség nagyon sírt, a férj nagyon tüzesen tett bizonyságot, és megkérdezte egy idős amerikai bácsi, hogy miért sír a testvér feleség, és mondja, hogy hát mert a szolgálatom közben arra gondolt, hogy a 9 gyerekünk, aki otthon van, mekkora szennyes kupaccal fogja őt várni. És hát vége volt a tiszteletnek, másnap jött az újabb tisztelet, ez a közel 90 éves amerikai bácsi előre állt, zsebre tette a kezét, ugye, ahogy az amerikai baptistáknál ez szokás, mert hát ők így elrejtik a kezüket, hogy nem utogassanak, hanem zsebre teszik, és bejelentette, hogy vettünk ma egy mosó és szárítógépet a testvérnőnek. A testvérnő megint előre jött, és megint sírt. Megkérdezték, miért sír a testvérnő? Hát testvérek, mert áram sincs a faluban. Ugye, és akkor mi ott magyarok, Balogh Barnabás ült mellettem, de legalább a teknőt rá tudott tenni a mosogató meg a szárítógépre. Na hát ennyit, aztán vége volt a konferenciának, pedig amerikai bácsi biztos vett volna generátort is. Szóval mi a lényeg? A lényeg az, testvérek, hogy vannak olyan tényezők az életünkben, amit nem tudunk befolyásolni. És Isten akár még a mi életünkben is, testvérek, megengedheti azt, hogy adott esetben akár háborús körülmények közé kerülünk. Vannak itt olyanok, akik gyerekként ezt átélték, ők tudják értékelni az akármilyen kenyeret is. Néhány nappal ezelőtt Gyulán voltunk, egészen pontosan egy olyan 10 nappal ezelőtt, az augusztus 20-a ott ért bennünket, és a várban volt az új kenyér megáldása, és 5 felekezet vett részt benne, és az egyik lelkész, én hátul álltam, nem láttam, hogy melyik felekezethez tartozott, így kezdte a mondani valóját. A chips és a kóla világában azok a kisgyerekek, és mutatott a színpad körül levő tényleg nagyon sok kisgyerekre, már nem is tudják, hogy mi az, hogy kenyér. Talán a chipset kéne megáldanunk, meg a kólát, mert azt tudják. És úgy elgondolkoztatott, azóta is ez úgy forog bennem, hogy tényleg tudjuk értékelni a kenyeret? Nagyon sok esetben sajnos nem. Nos, Pál apostol életében is, hiszen innen indultunk, voltak olyan periódusok, amit börtönben töltött, volt olyan periódus, amit szobafogságban töltött, és volt olyan periódus, amikor vitetett fogolyként mások által. És itt is azt látjuk, hogy Isten fogolyként is odafigyelt rá. Az ő tanácsára hajítanak ki mindent a hajóból. Őt annyira megszereti a hajó kapitánya, az, aki katonailag irányította a hajót, hogy nem engedi, hogy vízbe dobják, sem őt, sem a 268 egyéb utast. És Pál apostol fogolyként is, kivetettként is, úgy, hogy ott nem tart Isten tiszteletet, mégis Isten embere tud lenni, azt mondja, a rakomány el fog veszni, a hajó el fog pusztulni, de egyetlen egy ember sem fog meghalni. Hallják a híreket a testvérek, hogy 700-an fulladtak vízbe, 300-an és a többi, miközben a földközi tengerben nagyon jó fürdeni, főleg az Adrián vagy éppen Rimini környékén, ne felejtsék el a testvérek, hogy a világ egyik legháborgóbb tengere a földközi tenger, hasonlít a Genezáreti tóhoz, ami akkora körülbelül vízfelületre, mint a Velencei tó, de 44 méter mély az átlag mélysége, a Balatoni 3 méter mindössze. És a Genezáreti tó és a földközi tenger is arról híres, hogy hihetetlenül gyorsan keletkezik vihar, és bármelyik évszakban lehet óriási vihar. Most Pál apostolék is egy egyébként hajózható időszakban indulnak el, aztán a különböző széljárások miatt nem érkeznek oda időbe, sem Máltára, sem Rómába, viharba keverednek, és a viharban hajótörés szenvednek. Kedves testvérek, ma hálaadó nap van, ma örülünk. És ahogy a testvérnő is elmondta, az elmúlt évben minden olyan nagyon tuti volt, azt is mondhatnánk, hogy kóser volt, és aztán jöttek a tréfli napok, a nem szeretem napok. Ne felejtsék el a testvérek a hálaadást akkor sem, hogyha az öröm után esetleg bánat jön. És nem gyászra gondolok, még csak nem is betegségre, de olyan pillanatokra, olyan periódusokra, amikor olyan nem szeretem híreket kapunk, amikor úgy felzaklatódik a lelkünk. Bízzanak akkor is Istenben, mert ha Istennek az az ígérete a testvérek életére, hogy végig vezeti a testvérek élethajóját, akkor végig vezeti a testvérek élethajóját. De lehet, hogy a mentőcsónakban érkezünk meg. Nincs arra biztosítékunk, hogy a tatton lehet, hogy csak a mentőcsónakban, horribile dictu, a mentő mellényben. Az viszont biztos, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van, és az is biztos, hogy ha próbálunk és akarunk Isten útján járni, akkor ő hűséges, és nem hagy bennünket cserben. És csak egy szösszenet ezzel kapcsolatban, egyszer egy nagyon aranyos néni a 90-es évek közepén, aki nagyon szerette a férjét, és a férje is nagyon szerette őt, több gyermeket fölneveltek, és mindegyik gyermekük hívő lett, még már a felnőttebb unokáik is hívők voltak, egy szóval a béke szigete volt a házuk, egyik napról a másikra rákos betegségben készült az Isten országába. Egészen konkrétan. És sose fogom elfelejteni azt az utolsó találkozást, amikor ott volt az ő rokonsága, és ott voltam én is, és a rokonok mondták, hogy Melád testvér, mondjon valami bíztatót. És oda mentem ehhez a nénihez, ehhez a nagymamához, akinek derűs volt az arca, testvérek. Derűs volt az arca. És megkérdeztem őt, nagymama, mi a kedves igéje? Elmondta, hogy mi a kedves ige. Mondom, nagymama, én nem fogom tudni vigasztalni, mert én még nem jártam ott, ahova a nagymama készül. Azt mondja, melát testvér, nem is kell engem vigasztalni. Olvassa fel az igét, majd én vigasztalom az enyémet. Mondom, köszönöm szépen. Ez a legjobb igehirdetés, amikor más beszél, nem én. És kedves testvérek, felolvastam az ő kedves igéjét, és átadtam neki a szót, és hát ott szem nem maradt szárazon. Olyan 20 perces beszédet mondott, az ágyban fekvő, egyébként sovány, de derűs arcú nagymama. Mindenkihez volt egy jó szava, és utána azt mondja, ne vigasztaljatok engem, én oda megyek, ahol öröm lesz. És ezt olyan hitelesen tudta mondani, testvérek, hogy ezt mindenki elhitte abba a szobába. És tényleg úgy jöttünk ki, Uram, köszönöm, hogy te mindannyiunkhoz szóltál, a te szolgáló leányod által. Kedves testvérek, ugye az elején azt mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha az emberek, akik körülöttünk élnek, a mi jó cselekedeteink által, a mi életstílusunk által, a mi személyiségünk által felismernék bennünk, hogy Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, és nem irigykedve tekintenének ránk, hanem magasztalnák az Istent az életünkért. És itt is azt látjuk, hogy Pál apostol élete ilyen volt. Igazán mondhatta volna ő azt, hogy én vagyok Pál, rakjatok ti tüzet, és tessenek megnézni a hajótörés után, mit csinál. Nem hálát ad és oltárt épít, bár megtehette volna. Nem azt mondja a munkatársainak, hogy gyertek, menjünk el és imádkozzunk, hanem gyűjti a rőzsét. Kedves testvérek, én nagyon szeretem az Úr Jézust. De higgyék el a testvérek, hogy ha csak ezt mondjuk az embereknek, hogy mi hívők vagyunk, mi nagyon szeretjük az Urat, és soha nem gyűjtjük a rőzsét, ők nem fogják az Úr Jézus szeretni. Néha, vagy gyakran, vagy ahogy az adott körülmények adják, teljesen egyé kell válnunk azzal a környezettel, amiben élünk, és gyűjtenünk kell a rőzsét, nekünk is. Voltam én is fiatal, sovány, és szerettem Balatonra menni nyáron. A szüleim pedig azt mondták, mi arra pénzt neked nem adunk, hogy te lemenjél egy hétre, és a mi pénzünket elkölts. De szerzünk neked egy kőművest, ha az elmész június 15-től július 15-ig egy hónapig dolgozni, amit ott keresel, azt orvérzésig elköltheted a Balatonon. Dobó Istvánnak hívták ezt a kőművest egyébként, mindig így mutatkozott be, és hozzátette, de nem az egri várkapitány, és ott dolgoztam nála. Reggel 5-kor kellett megjelenni az éppen építendő helyen, 6-ra nekem már be kellett kavarni vagy a maltert, vagy a kőport, vagy egyéb dolgokat, ők 6-ra érkeztek meg, este 8-ig dolgoztunk, és utána 8-tól 9-ig nekem el kellett mosogatni mindent. Kedves testvérek, az első 5 nap az nagyon fárasztó volt. Kisebesedett a kezem, rendkívül álmos voltam, és a többi, és a többi. Egy problémám viszont megoldódott, hogy mit csináljak este. Mert így dőltem be az ágyba, olyan 9:30 és 10 között. A 3. héten viszont már egészen jól akklimatizálódtam hozzá, úgyhogy én úgy gondolom, hogy bármilyen nehéz fizikai munkához 3 hét alatt tud alkalmazkodni az ember. De amiért ezt elmondom, az az, hogy ő minden szombaton fizetett ahhoz a helyhez, ahol éppen dolgoztunk, legközelebb eső kocsmába. Én mondtam neki, hogy én a kocsmába nem fogok bemenni. Ugyanis az volt a fizetéskor a szokás, hogy az első kört ő fizette, a másodikat a Lajos, a harmadikat a Pista, és hát mivel 6 culáger volt, én voltam a 7., tehát 7 kör járt volna. Mondta, én oda nem megyek. Egyébként sem fogadtam el tőlük semmit. Ebédkor én mindig 1/2 liter kakaót ittam, el is neveztek kakaós Ottónak, mert Melát Ottó Attila a rendes nevem, de az Ottót azt nem használom. És mondta neki, főnök, én nem megyek oda, elmegyek önhöz, maga is Újpesten lakik, én is, megvárom, míg haza tetszik érni, és én majd ott önnél veszem át a zsoldom. Azt mondja, jó. Tényleg olyan este 6-7 óra felé megérkezett, addig a feleségének minden szombaton krumplistésztát kellett készíteni, de saját kézzel gyúrt tésztából. Addig úgy jól elbeszélgettem a feleségével, ő megjött és kifizetett. Letelt az első hónap, nagyon megszeretett engem, mondta, hogy maradjak még. Maradtam még egy hónapot, egész augusztusig, és augusztusban ezzel az ajánlattal állt elő, Attila, hát te nem vagy részeges. Hát mondom, köszönöm szépen. Attila, te nem káromkodsz. Hát mondom, köszönöm szépen. Attila, te egész jól dolgozol. Köszönöm szépen. Szóval van egy ajánlatom. Mondom, micsoda főnök. Azt mondja, nekem van két lányom. Az egyiket vedd el feleségül, és még az utánfutót is neked adom, nász ajándékban. Hát mondtam neki, hogy főnök, nagy megtiszteltetés ez. Én egyik lányát sem láttam egyébként, de mondtam neki, hogy nekem más terveim vannak, úgyhogy inkább a pénzt tessék ideadni, és a többi az legyen már a főnök úr dolga. Nos, miért mondtam ezt a történet? Azért, mert látják a testvérek, milyen kevés is elég. Ugye mit nem csináltam én? Nem káromkodtam, és nem ittam. Ő például minden reggel megívott egy üveg puszta vodkát. 9 órakor nagyjából a leghűvösebb helyen volt, és úgy délbe ébreszthettük föl. Milyen kevés elég, testvérek, hogy gyűjtsd a rőzsét. Szerintem, ha a testvérek is csak nem káromkodnak, ha a testvérek is csak nem alkoholizálnak, ha a testvérek is csak normálisan, becsületesen dolgoznak, és közben, akár bizonyságot tesznek, közben, akár azt mondják, hogy miért nem csináljuk ezt, azért, mert más lélek lakozik bennünk, de ez benned is lakozhat, ez már rőzsegyűjtés. És biztos vagyok benne, hogy hosszú távon, 1 év alatt, 5 év alatt, akár a munkatársak, akár a szomszédok, vagy bárki fel fog figyelni a testvérekre, és elindulhat a mentő misszió. És tovább, amikor Pál apostol gyűjti a rőzsét, történik valami, mint ahogy velünk is szokott történni valami. Ugye megmarja a kezét egy vipera. És nézzék meg a testvérek, hogy milyen a világ. A senkit nem érdekel, most elnézést, ha van ilyen nevű atyafiit közöttünk, hogy Kovácsék normálisan élnek. De azt érdekli, hogy Kovácsék válnak. Senkit nem érdekelt, hogy Pál apostol gyűjti a rőzsét, és hát ő is ott melegedhet. De az már mindenkit érdekelt, hogy mi történt vele. Hogy éppen az ő kezét marja meg ez a vipera. És ugye a barbár népek, a pogány népek, akik nem azért voltak barbárok, testvérek, mert nem hittek istenekbe, nem hittek a túlvilágba, ezek hittek, sok istenbe hittek. A Római Birodalom területén 365 napból 153 az ünnepnap volt. És hogyha te római polgár voltál, nem kellett dolgoznod. A legideálisabb munkahely volt, a rabszolgák pedig termelték a GDP-t, ez is igaz. Nos, azt mondják Pálra, hogy valószínűleg rablógyilkos, nem ismerik, de már megmondják, hogy kicsoda, és az istenek nem hagyják, hogy túlélje ezt a hajótörést. Kedves testvérek, számíthatunk erre, ezt azért mondom el, mert jót teszel, és a végén még kiderül, hogy meg fogják kérdezni, miért teszel te velem jót? Számítsanak erre a testvérek. Meg fogják kérdezni, mert az emberek nincsenek hozzászokva, hogy csak úgy önzetlenül jót tegyünk. A tessenek holnap kipróbálni, vagy pénteken, szombaton, ha tetszenek menni a piacra, vagy a Tesco-ba, vagy ahova itt járnak az emberek, betetszik állni a sorba, nagy pakkal, verejtékezve, ön mögött is lesz valaki, és csak ennyit tessék csinálni. Tessék elém jönni. És gyanús leszel. Nem az lesz, hogy köszönöm, gyanús leszel. Mit akar ez az ember? Befogja a ritikűjét. Nyilván abban van a pénztárca. Vagy ha a far zsebébe, akkor az első zsebébe fogja tenni. Ki ez, hogy ilyen önzetlen? És ha én megszoktam ezt tenni, azért tudom, még hozzáteszem, én meg a baptista pap, hát akkor meg van a Szűz Máriám, mondom, nem, az is szép név, nem, én másik cég vagyok. Ennyire ilyen életet élünk. Tehát, ha jót teszel, Isten által teszel jót, ne mindig arra számíts, hogy át fognak ölelni. Van, amikor azt fogják rád mondani, bár nem ismernek, Isten büntetése. Egy másik dolog, testvérek. Néha még a hívőket is, másnak a baja úgy, hát nem empátiára ösztönzi, hanem ott belül a szívébe, főleg ha erre a lelkiségénél fogva is kapható, valami bűn van az életébe. Azért van rajta ez a rontás. Testvérek, nagyon kérem a testvéreket, ne engedjük meg magunknak, hogy mi Istennél nagyobbnak képzeljük magunkat, és ne engedjük azt meg, hogy különösebb ismeret nélkül, és különösebb lelki kapcsolat nélkül bárkiről, akár még a gyülekezeten belül is megállapítsuk, hogy ez miért történt vele. Mert tévedhetünk. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy Jézus soha nem téved. Abban is biztosak lehetünk, hogy Pál apostol, amikor megmarta a kígyó, fájt neki. Abban is biztosak lehetünk, hogy Pál apostolt, amikor megmarta a kígyó, lehet, hogy eszébe jutott talán ez az utolsó órám. Mert általában a viper, a marás akkor halálos, meg ma is. És különösebben nem olvassuk azt, hogy Pál apostolot valami bármilyen nagy áldozatot hozott volna, vagy hogy imádkozott volna. Csak azt olvassuk, hogy lerázta a kezéről a viperát, és az megégett a tűzben. És a következő percekben is a barbárok is, és állítom a Pállal együtt utazó hajósok is, várták, hogy vagy feldagad a keze, vagy egyből összeesik és meghal. Igen, néha az emberek ilyenek, amikor próba alatt van az életed, kíváncsiak, hogy meddig bírod. Bírja még? Még mindig bírja? Hogy bírod ezt? Sose fogom elfelejteni, amikor a nejem hazajött az óvodából, ahova fölvették, és nagyon örültünk neki, hogy fölvették első nap, és közölte velem, hogy amellé a kolléganő mellé osztották be, akivel soha senki nem tudott dolgozni, és mit gondolnak a testvérek, miért? Nem azért, mert Melát Attilánénak hívták, hanem mert tudták róla, hogy baptista, ráadásul elkészné, hát akkor szenvedjen. Akkor neki ez a kötelező oroszlán barlang. Dániel is kibírta, ő is kifogja. Van ez így, testvérek? És hogyha te ilyenkor elmenekülsz, akkor nem azt fogják mondani, hogy Melát Attiláné Katalin nem bírta, hanem mit fognak mondani? Így van. Hát még egy baptista se bírja. Hát akkor... akkor minek váltsak vallást? Annyira nem szerették ezt a kolléganőt, hogy ez a kolléganő néhány évvel később szeretett volna őt nagy főnök asszony lenni, és jött egy külsős is, ketten pályáztak, és a külsős, akit senki nem ismert, és azért Vác nem olyan város, hogy úgy egyből mindenkit befogad, Vác az egy kisváros, ráadásul kommunista kisváros, azért nincs olyan könnyű befogadási akció, és mégis inkább a 100%-ból 84 az ismeretlenre szavazott, és csak 16 emelre. És az ismeretlen lett végül is a főnök asszony. És milyen érdekes, testvérek, mindenki izgult, hogy vajon milyen lesz az az új főnök asszony, és jön haza a nejem, szoktunk beszélgetni bármi meglepő, és mondja nekem, képzeld, amikor bemutatkoztam, és mondtam, hogy Melát Attilán, akkor könnyes lett a szeme, és azt mondja nekem, hogy a te férjed volt bent az én anyukámnál a Váci kórházban, vagy 10 évvel ezelőtt, amikor ő haldoklott. És egyből a szívébe zárta. Az oroszlánveremből van szabadulás, testvérek. Ha bátor vagy, hogy helyt állj. És mint utóbb kiderült, tényleg én voltam bent az anyukájánál, amikor haldoklott, pedig evangélikus volt, és idén meghalt az apukája is, és az volt a kérése, hogy ha már anyukámhoz bementél, akkor most apukámhoz is menjél be. És nagyon nehéz volt megállni egy olyan haldokló bácsi mellett, aki tényleg nem akart meghalni, de tudta, hogy megfog. Nagyon nehéz. 2 óra volt ott ezzel a bácsival. És kedves testvérek, ahogy Itt ezekben a kisebb élettörténetekben látjuk, hogy az urat kimenekedést, hát Pál életében is ez történik. Várják. Mikor hal már meg? Már össze kellett, hogy essen. És mi történik? Elmúlik egy csomó idő. Milyen izgalmas, ugye várni, hogy folyjék a vér. Ugye római kultúrában vagyunk. Az emberek befizettek azért, hogy a gladiátorok halál hörgését egészen közelről hallgassák. És nem hal meg Pál. És akkor megint mi történik, ami a világba szokott? Hát ha nem hal meg, akkor ez isteni csoda. Sőt, ő maga az Isten. Pálnak ez nem az első eset, hogy Hermésznek vagy Zeusnak nézik. Ugye tudjuk, hogy Lisztrában is annak nézték, és ott mondja, hogy nem mi vagyunk. Mi az élő Isten szolgái vagyunk, ne vágjátok le mi miattunk a bikát. És itt ugyanezt éli át Pál. Ha te nem halsz meg, akkor te csodabogár vagy, ha pedig csodabogár vagy, akkor te Isten vagy. Akkor mi hódolunk előtted. Kedves testvérek, ez is jellemző napjainkra. Nézzék meg a testvérek, hogy nem tudom, hogy itt Egerben van-e Jósda, Vácott, kettő is van. És 25 év alatt nem ment tönkre. És vannak olyan emberek, akiket ismerek, és hívom őket az imaházba, vagy még a munkájukon még beszélgetünk is Istenről, és nem térnek meg, de elmondják nekem, lelkész úr, 5000 forintért megtudtam. Ó! 5000 forintért megtudta, hogy a rég elhunyt édesapja jól van a túlvilágon. 5000 forintért. És ez még csak egy alsó árkategória. Ha a párkapcsolata alakulására kíváncsi, azért 35000 forintot kell az első beszélgetésnél fizetni, és hogyha nem lát a látó semmit, akkor jön a következő. És valamit azért mindig lát, hogy te visszamenjél hozzá. Az emberek, a barbár emberek, Magyarország nem istenfélő ország, testvérek, ez illúzió. Magyarország egy Istent elfelejtő ország. Nem azt mondom, hogy Isten tagadó, de Istent elfelejtő ország. És kedves testvérek, a reklámokkal szemben nem fogyasztógépre, nem kiváló hajsamponra, nem kiváló Dáv tusfürdőre, nem kiváló CBD és egyéb vitaminra, hanem Istenre van a legnagyobb szükség. Mondtam néhány lelkész kollégának, hogy gyerekek, dobjunk már össze egy ilyen Istent reklámozó reklámot. Mindegy, hogy kimosolyog, csak reklámozzuk már az Úr Jézust. Egyszer tessenek majd össze, általában 18 reklám megy le egy ilyen blogba, és hogyha most én mindet megvenném, legalább 300000 forintra lenne szükségem. És ezt ajánlják a kedves nyugdíjas testvéreknek. Vedd meg! Olyan szép leszel, hogy ilyet még nem is láttál. Lehet, hogy nem is fogsz látni, de azért. Vedd meg! Meg ezen, ha ezen alszol, és nem testvérek, nem erre van szüksége a mi magyar népünknek, hanem Istenre, hogy ne felejtsük őt el. És még arra, ami Pál lelkiségében volt, hogy azt mondják rá, hogy Isten vagy, azt mondja nem. Én egy újjászületett ember vagyok. Kedves testvérek, ha a véleményeteket kérik az emberek, hogy ti kik vagytok, mondjátok el, hogy mi Krisztusban újjászületett emberek vagyunk. De kérlek arra is, ha kell, a rőzsét is gyűjtsétek. És végül, de nem utolsó sorban, azt olvassuk, hogy azt az áldást, amit Pál apostol a hajótörés alatt és utána is magában hordozott Isten szent lelkének az áldását, ő azt tovább adja. Nyilván a magyar szövegünk egy kicsit rossz, mert úgy tűnhet, mintha Pál gyógyított volna itt meg bárkit is, mi meg tudjuk, hogy ki gyógyított meg. Isten lelke gyógyított meg mindenkit. Vagy ha tetszik, Jézus Krisztus lelke. Vagy ha tetszik, Isten maga gyógyította meg a Málta szigetén lévő embereket, és Publius helytartó vagy birtokos apját is Isten gyógyította meg, de egy engedelmes, hívő eszközt az Úr segítségül tudott alkalmazni. És kedves testvérek, hogyha esetleg úgy érzitek, hogy nincsen kihasználva a munkaerőtök, nincsen kihasználva az erőtök, soha ne felejtsétek el, Isten nem csak gyermekévé fogadott, hanem alkalmazottjává is tesz téged. De a legjobb munkahely Isten műhelyében dolgozni. És a legjobb azt megtenni, amiért Isten kiválasztott titeket. És nem vagyok meggyőződve, hogy mindegyikőtöknek a gyógyítás ajándékát adja. Nem! De arról meg vagyok győződve, hogy egy jó szó ajándékát, azt bármikor megkaphatod. Egy mosoly ajándékát bármikor megkaphatod. Egy segítőkészség ajándékát bármikor megkaphatod. És én kérem is a testvéreket, hogy használják ezt az ajándékot, hogy az emberek bizonyos értelemben, átvitt értelemben, vagy akár in concreto is gyógyuljanak, vagy esélyük legyen találkozni azzal a Jézussal, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ezért ő ma is tud gyógyítani. És hogyha ezért, mert lesznek olyan emberek, akit a testvérek szeretete fog Jézus Krisztushoz vezetni, a testvérek életéért mások adnak hálát, az Isten kimondhatatlan ajándékáért, akkor igazán hálásak lehetünk. És legyen minél többször ilyen lelki élményben része a testvéreknek, ezt kívánom az EGRI gyülekezetnek és a környéken élő testvéreknek is. Amen.